Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg most Isten igéjét, úgy, amint azt egyházunk ítélet vasárnapjára a prédikáció alapjául rendelte. Megírva találjuk a Prédikátor könyvében, a 12. fejezet első 7 versében a következőképpen. Gondolj teremtődre ifjúságod idején, míg el nem jönnek a rossz napok, és el nem érkeznek azok az évek, amelyekről ezt mondod, nem szeretem őket. Míg el nem sötétedik a nap világa, meg a hold és a csillagok, és újra felhők nem érkeznek az eső után, akkor reszketni fognak a ház őrizői. Támolyognak az erős férfiak. Megállnak az őrlő rányok, mert kevesen vannak. És elhomályosulnak az ablakon kinézők. Bezárulnak az utcára nyíló ajtók. Elcsendesül a malom zúgása. Fölkelnek a madárszóra is. És elhalkul minden énekszó. Még egy kis emelkedőtől is félnek, és ijedeznek az úton. A mandulafa kivirágzik, a sáska nehezen vonszolja magát, és mit sem ér a fűszer, mert elmegy az ember örök otthonába, és az utcán körös körül siratók járnak. Végül elszakad az ezüstkötél, összetörik az aranypohár, a korsó eltörik a forrásnál, és a kerék belezuhan a kútba. A por visszatér a földbe, olyan lesz, mint volt. A lélek pedig visszatér Istenhez, aki adta. Amen. Kedves testvérek az Úr Jézus Krisztusban, bármennyire is rosszul hangzik, ismét mondom, hogy az ítélet vasárnapján vagyunk együtt, és egy héttel ezelőtt, múlt vasárnap, hogy arról volt szó, hogy ha van valaki ellen panasz a gyülekezetben, akkor egy valaki menjen, beszéljen vele, egyeztessen vele. Jöjjön létre a kommunikáció. Mi a probléma kettőnk között? Ugye milyen ritkán történik ez meg? Következő lépcsőfok, nem fogom átispételni a múlt vasárnapi prédikációt, csak folytatni fogom. Következő lépcsőfok, ha ez nem sikerül, akkor vegyen maga mellé az ember két vagy három embert, hogy ezeknek a tanúknak a vallomása erősítse meg ezt a dolgot. Menjen tovább a kommunikáció. És itt hangzott el az a gondolat, hogy ez nagyon sok esetben működő, járható út. És úgy nevezik a mai világban, hogy mediáció. Nagyon sokszor segít, méghozzá azért, mert amikor két embernek van egymással konfliktusa, és úgymond két kívülálló jön, és vesz részt közöttük a beszélgetésbe, és próbálják mederben tartani a beszélgetést, akkor ők bizonyos értelemben függetlenként, az ügytől függetlenként, kívülről, nem belevonódva olyan mértékben, nem befolyásolva olyan mértékben tudnak rálátni arra a kérdésre. Tapasztaltam már, volt részem benne, amikor úgymond bírósági tárgyalásból kifarolva mediációs tárgyaláson találtuk magunkat, és nagyon hatásos volt, nagyon hasznos volt, és megegyezésre lehetett jutni. A mediáció, közbenjárás, az egy biblikus dolog. Hát Jézus a nagy mediátor. Ő a közbenjáró ember és Isten között. Nagyon nagy nehézsége azonban a mediációnak az, hogy közben fény derülhet a megbántott félnek a mulasztására, bűnére is. Tehát lehet, hogy úgy megy oda a másik emberhez, hogy neki van panasza, ez a kiinduló pont, de a mediáció közben kiderül, hogy hát azért ott is van valami. Neki is kellene valamit változtatni. Hát ezért félünk ettől. Félünk kiteríteni a lapjainkat. És Jézus, mint a legfőbb mediátor, közbenjáró, hát csak így számíthatunk rá. Hogy ő, ha odamész hozzá panaszkodni valakire, biztos, hogy el fogja mondani, hogy neked mi a bűnöd. Neked miben kellene változni. Így számíthatsz rá. Ő ítéletet tartani jött, és nem pártoskodik, nem állíthatjuk magunk mellé. Nem áll egyik, se a másik oldalra. Ő mindannyiunkat meg akar menteni. Engem is, téged is, azt a harmadik felet is. A Prédikátor könyve erről az ítéletről szól. Nagyon szépen, talán az egyik leggyönyörűbb leírása a Szentírásnak, az, ahogyan leírja az ítéletet, ahogyan végighalad rajta, hogy hogyan zajlik ez a földi élet során. Hogyan gyengül el, halványul el minden. Valaki úgy mondta, hogy olyan a Prédikátor könyve, mint egy előszó az egész Szentíráshoz. Hogy ilyen az embernek az élete, de közben gondolj a Teremtőbe. A leírt ítélet, tehát nem csak arról szól, hogy lesz majd egy pont az élet végén, a földi élet végén, világnak a végén, amikor Isten előtt számot kell adnunk, így olvastuk az ágendában 2 Korintus 5.10-et, hogy meg kell jelennünk majd a Krisztus ítélő széke előtt, hogy mindenki elvegye jutalmát az szerint, amit a testben cselekedett, vagy jót, vagy rosszat. Hát itt azon nyomva az ember érzi, hogy na, akkor tényleg kegyelemre van szükségünk, és tényleg szükséges ez az imádság, amit itt elmondtunk utána, bűnvaló imádság, mert egyszerűen nincsen más lehetőségünk. De nem csak erről van szó, tehát hogy lesz egy ilyen pont az emberiség történelme végén, hanem hogy a születésünktől kezdve, hát ítélet alatt vagyunk. Tehát ez a maga nemében egy páratlan kép sorozat. Nézzük meg ezeket a képeket, hogy elhomályosulnak az ablakon kinézők. Mi úgy arra gondolunk, hogy az ablak szokott elhomályosulni. Hát az ablakon kinézők. Bezárulnak az utcára nyíló ajtók. Elcsendesül a malom zúgása. Fölkelnek madárszóra és minden neszre. Tehát, hogy ez a páratlan képsorozat erről szól, erről az ítéletről, hogy mennyire elkerülhetetlen, félelmetes ez a leépülési, öregedési folyamat, ami már a születésünkkel kezdődik. Azt hiszem, hogy egy római közmondás szólt arról, hogy születésünkkel kezdődik a haldoklás. És ez talán is támasztja igazából a mai élettani ismeretünk, hiszen a születés után már jelentkezik a testben a sejtelhalás. Csak hogy még akkor jóval meghaladja a sejt szaporodás, a sejt elhalást, és éppen ezért van növekedés. De ott van benne, abban a kisgyermekben már a halál. És aztán tudjuk, hogy körülbelül 24 éves korig felülírja a sejtszaporodása sejtpusztulást, és aztán olyan 40 éves korig, 44 éves korig egyensúlyban van a kettő, és aztán 40-44 éves kor után több lesz a sejtpusztulás, mint a sejtszaporodás. Elkezdünk fogyni. Ez nem azt jelenti, hogy vékonyodunk, de fogyni fogunk. Úgyhogy, ha van itt közöttünk, aki 40 évesnél fiatalabb, hát akkor az mondhatja, hogy ő még fiatal. Ha már a fölött vagyunk, akkor nem. De már másmilyen módon is mérhetjük a dolgot. Azt mondja, gondolj teremtődre ifjúságod idején, míg el nem jönnek a rossz napok, és el nem érkeznek azok az évek, amelyekről ezt mondod, nem szeretem őket. Vagyis, hogy addig fiatalok vagyunk, amíg nem mondjuk azt, hogy na, ezek most már rossz napok. Ezeket már szeretjük. Ez már egy biztató dolog, mert lehetséges, hogy akkor is azt mondjuk, hogy ezek jó napok, és szeretünk élni, hogyha elmúltunk mondjuk 70-et. Szóval, de az biztos, hogy nagyon-nagyon ott van bennünk, ott van körülöttünk a leépülés, és hát ezért is mondja Madács az ember tragédiájában, amit én nagyon sokszor hallottam idézni, biztos más is, hogy csak az a vég, csak azt tudnám feledni. Vagy gondolhatunk a középkori kereszténység figyelmeztető gondolatára, memento mori, hogy emlékezz a halálra. Bibliaórákon viszont arról beszéltünk, hogy minden elmúlik, minden körülöttünk inog, semmi sem örök, éppen ezért mennyire fontos felnézni az örökké valóra. Mert hogyha az ember csak azt látja, hogy ez is elmúlik, az is elmúlik körülöttem, akkor vannak, akik mit tesznek? Begubóznak, bezárkóznak. Lelkileg, lehet, hogy fizikailag is, nem megy ki az utcára, de lelkileg mindenképpen. Nem tud kapcsolatot kezdeményezni, nem mer, azt mondja, hogy nem éri meg, mert úgyis vége lesz, nem éri meg a befektetett energia, idő, érzelmi megterhelés. Nem érdemes újat kezdeni, nem érdemes folytatni a tanulmányokat, nem érdemes folytatni a munkát, minek? Lelkileg begubózik. Nem mer kockáztatni, kezdeményezni, pedig hát azért, mert kockáztatunk, és kezdeményezünk, és esetleg elesünk, az még nem azt jelenti, hogy most akkor rosszul tettük. Felkelni, újraindulni. De aki nem néz fel a teremtőre, az nem tudja, hogy érdemes tovább menni az úton. Luther Márton, akkor tudjuk, hogy ő büntetőnek, ítélő hatalomnak tekintette, látta megtérése előtt az Istent, aki érinthetetlen, akinek az akarata megmásíthatatlanul dönt, kicsit olyan iszlám szagú Isten képe volt. És akkor, amikor Stalpitz János mondja neki, hogy nézz fel a Krisztusra, na akkor kezd kinyílni előtte a világ, és kezdi megismerni az Isten. Tehát, hogy neki is ez volt a gyógyító, amikor feltekintett az Istenre, felnézett a Krisztusra. Hát erre biztat bennünket is a prédikátor, hogy gondolj teremtődre. Nagyon sokszor az ezt megelőző szakaszt is olyan ítéletként hallottam én gyermekkoromban. Így van az előző gondolat, hogy örvendez ifjú, míg fiatal vagy. Légy jókedvű ifjúságod idején. És élj szíved vágya szerint, ahogy jónak látod. Ez az első hosszú mondat. Utána pedig egy rövid figyelmeztetés, de tudd meg, hogy mindezekért Isten megítél téged. És mindig csak ezt az utolsót hallottam. Nyilván ez attól függ, hogy ki mondja. kinek milyen az Isten képe. Nyilván Luther is megtérése előtt ezt hangsúlyozta volna. Megtérése után pedig mit mond? Vigasztaló üzenetet lát a Prédikátor könyvében Luther. Azt mondja, hogy éld vigassággal az életedet. Nem látjuk az életünk végét, de az Isten úgy is végig kísér, és éppen ezért felesleges az aggódás. Éld vigassággal az életedet, hangsúlyozza. Az igehirdetési előkészítőt Dunakeszin hallgathattuk meg a szerdai napon a Sztélo Gábor otthonban. Ugye tudjuk, hogy ott néhány évvel ezelőtt kapott egy ilyen pszichiátriai otthont a nyakába, hogy így mondjam, az evangélius egyház, mert azért elég nagy feladat ez, ahol elsősorban ugye értelmi fogyatékosok, de vannak tolókocsisok is, és amikor ott voltunk, mi a lelkész gyűlésen, akkor együtt vettek részt az úrvacsorai istentiszteleten, ott voltak nem tudom, 50-60 a folyosón, egyik irányba a pszichiátriai betegek, a másik irányba a tolókocsisok, a harmadik irányba mi lelkészek, a lelki tolókocsisok, lelki problémákkal küzdő emberek, mindenki küzdik valamilyen problémával. Szóval ott voltunk együtt, és nagyon tanulságos volt. Például az, ahogyan ők olyan nyíltan reagálnak mindenre. Alap például az, hogy köszönnek. Az nem kérdés, hogy köszönnek. Az nem kérdés, hogy segíteni akarnak, hogy megmutassák, hogy mi hol van. Hogy reagálnak az Isten tiszteleten az elhangzottakra. Áment mondanak, amikor áment kell mondani. Hogy jönnek az úrvacsorához. És mindegyik másképpen. Nagyon érdekes volt, amikor megkapta valaki az ostját, és aztán ment, és így vitte. Nem tudtam követni aztán, hogy mi lett az ostjának a sorsa. De hogy mindenki másképpen vette, de jött, és ahogyan gondolkoztak rajta, hogy mi az, meg nézték, meg szemlélték, az ember velük együtt gondolkodott, hogy miért is fontos az úrvacsora, miért olyan fontos, hogy kimenjek azért a pár milligrammos ostjáért. Mi a jelentőség ennek az egésznek? És ugyanakkor persze átélte az ember azt, hogy hát mi is lehetnénk itt. Nyilván, hogyha olyan körülmények között nőttünk volna fel, olyan traumák értek volna, oda kerülünk. Lefelé megy az ember. Úgy mondja a Prédikátor, hogy egy kis emelkedőtől is félnek. Ez ugye a traumatizált állapotra emlékeztet. Mert hogy indokolatlan félelmet okoz, amitől nem kellene félni. Már egy kis emelkedőtől megijed. Már egy kis madárcsergéstől felébred. Tehát a traumatizált félelem azt jelenti, hogy olyan dologtól kezdünk el félni, megijedünk, aggódunk, amitől semmi félnivaló nincsen. Általában gyermekkori súlyos sérülésekből adódik ez. Mondjuk, amikor magára hagyták a gyermeket, cserben hagyták. Számított volna a szülőre, de az nem volt sehol. És felnőtt korban ez különböző helyzetekben aktivizálódik. És az ember nem érti, hogy miért történik vele. Miért jön rá ez az egész félelem. Nagyon sokszor szétzülleszti a házastársakat például. Mert mondjuk az embernek a párja elkésik a megbeszélt találkozóról. Rajta kívülálló okokból, mert dugó volt, vagy ki tudja mi miatt. És a másik mit él át, aki átélte gyerekkorában a súlyos elhagyatottságot, a cserbenhagyást, azt éli át, hogy én nem vagyok fontos. Hogy engem csak úgy le lehet söpörni a színről. Hogy én egy eldobható ember vagyok. És azért nem jött. Nem számíthatok rá. És mire odaér a párja, akkor egy duzzogó, sértett, gyerekként viselkedő felnőttet talál ott. És egyik sem érti, mi történik. Utána olvastam, hogy hogyan lehet ismét egészszé az, ami így összetört. Nagyon sokféle eszköz van, erre nagyon sok mindent próbálnak bevetni a gyógyításba. Én csak egyet említek, ez a narratív megközelítés, más kifejezése a meseterápia, mert hogy a mesék azok, biztos hallottunk már arról, gyógyító mesék általában. Mert találkozik az ember egy ilyen mesében egy régi, vele megtörtént dologgal. És az úgy segíti őt. Tud azonosulni valamely szereplővel, vagy több szereplővel is, hiszen azt tudjuk, hogy a mesékben minden szereplő rólunk szól. A gonosz is, az elesett is, a bölcs szereplők is, meg maga a hős is, mindegyik rólunk szól. És éppen ezért, amikor minél többel tudunk azonosulni, annál teljesebb a gyógyulás. Hát, hogyha csak a hőssel azonosulunk, akkor ott azért gyenge még ez az asszociáció. De ha felismerjük már magunkban a gonoszt is, a bűnöst, az már segítség. Addig, amíg csak azt ismerjük meg, hogy a másik játssza a gonosz szerepét, az még gyenge. Ott még nem haladunk a gyógyulás útján. De tudjuk, hogy a Szentírás is ezért gyógyító, és nem mese, mert hogy minden szereplőjével azonosulhatunk. És kell is azonosulni. Azonosulhatunk a kételkedőkkel, a magukat felmagasztalókkal, a kétségbe esettel, aki magát megalázza, a tékozló fiúval, a bénával, akit úgy kell kézen fogva felhúzni, a sükkettel, aki nem akarja meghallani Istennek a szavát, a vakkal, aki nem tudja meglátni a csodát az életében, a farizeussal, aki önmagát igazolja, önmagát tartja a nagyobb hívőnek, a főpappal, vagy a főpapokkal, akik ítélkeznek. Pilátussal, aki nem mer kiállni az igazság mellett. Mindegyikkel nekünk kell azonosulni. És akkor jön létre a gyógyulás. Na most ez a Jézus, és akkor nem mondtam akkor a leglényegesebbet, és Jézussal azonosulni, de hát ezt már ugye Pál apostol 2000 év óta tanítja. A meseterápia az gyerekcipőben jár, és csak a mesékről szól. Pál apostol 2000 év óta tanítja, hogy azonosulnunk kell Jézussal a keresztségben, az ő halálával, feltámadásával. Mert Jézus minden traumán átment. Na ez adja az ember a gyógyulását. Mert ugye a trauma, az miért történik? Honnan jön a traumatizált félelem? Hát onnan, hogy tehetetlen vagyok. Meg tudom állítani ezt a folyamatot, amit leír a prédikátor? Dehogy tudom megállítani. Csak gyorsítani tudjuk. Tehetetlenség. Nem tudsz semmit sem tenni ellene. De Jézus tud. Ő keresztül ment minden traumán, a halálon és a feltámadáson, és éppen ezért vele minden traumán keresztül tud menni. Nagyon nagy nehézségnek mondják az oktatásban, különösen a felső oktatásban, azt, hogy a tanárok sokkal szívesebben foglalkoznak azokkal, akiket tehetségesebbnek látnak. Őket karolják fel, őket nyomják mindenféle ösztöndíjra, Erasmusra, meg ide menjél, oda menjél, és akkor most akkor ezt csináld, most azt csináld. Most akkor ilyen verseny, olyan verseny. És háttérbe szorulnak azok, akik lehet, hogy tehetségesek, csak még nem igazán fordult annyira érővé, éretté az ő tudásuk. Kicsit bele kellene fektetni. És ez lenne az igazi kihívás. Velük foglalkozni. És mekkora örömhír már az, hogy Jézus kikkel foglalkozik? A tehetséges főpapokkal? A kiváló farizeusokkal? Mert kiválók voltak, minden gúny nélkül mondom. A kiváló Pilátussal? Nem. Foglalkozik a vámszedővel, foglalkozik a prostival, azokkal foglalkozik, akik a legproblémásabbak. Na őket kihívás megmenteni, és megmenti őket. Minden bűnüket magára veszi. Minden bűnünket magára vette a kereszten. Na ezért tud ő minden traumából kihozni bennünket. És ezért mondja azt Assisi Ferenc, ezt felismerve, hogy áldott légy, Uram, a testi halálért, a mi testvérünkért, akitől élő ember el nem futhat. Akik halálos bűnben halnak meg, jaj azoknak. És boldogok, akik magukat megadták, te szent akaratodnak. A másik halál nem fog fájni azoknak. Naphimnusz, Sík Sándornak a fordítása. Imádkozzunk. Urunk, te látod, hogy milyen traumákat, milyen összetört lelkeket hordozunk magunkban, milyen nehézségekkel küzdködünk. Mi minden tört már össze, amiatt, hogy minket is összetörtek. Kérünk téged, hogy bocsáss meg nekünk, hogy annyira sekélyesen láttuk, nem tehettünk róla az életünket. Kérünk téged, hogy te segíts abban, hogy egyé tudjunk válni valóban te veled. Egyé tudjunk válni szenvedéseiddel, haláloddal, feltámadásoddal, hogy el tudjuk fogadni a te ítéletedet, és örömmel várjuk a te felszabadító örömhíredet. Amen.